Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A telefonvonalban itt van velünk Beke Károly, a portfólió elemzője. Jó reggelt, szervusz!
Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Hogyan indult a nap, illetve a kereskedés, mit látunk most a piacokon?
Egyelőre minimális emelkedéssel indult a kereskedés a budapesti értéktőzsdén a karácsonyi ünnepek után. A Bux Index 0,1%-os erősödéssel kezdte a napot. Kiemelkedik a MOL árfolyam, amely 1,7%-kal 2950 forintra emelkedett. A Richter 1%-os pluszban van, 9820 forinton. A Magyar Telekom viszont már 0,1%-os gyengülést mutat, így 1798 forinton áll. Az OTP 35.130 forintos árfolyama pedig 0,9%-kal marad el a legutóbbi záróértéktől.
Napközben várunk fontosabb híreket, vagy egyáltalán híreket, vagy inkább a csend lesz a jellemző?
Alapvetően csendes kereskedésre lehet számítani, persze azért hírek mindig érkeznek, ugye tegnapi Trump-Zelenszky találkozóval kapcsolatos nyilatkozatok, amik érdekesek lehetnek ma. Igazán fontos makroadatok nem jönnek a héten.
Vessünk még egy pillantást a forint árfolyamára. Hogyan kezdi a napot, illetve a hetet a hazai fizetőeszköz?
Erősödni próbál a forint az euróval szemben. Most 387 forint 30 fillér körül jár a jegyzés. Ez minimális 0,5%-os forint erősödést jelent az ünnepek előtti szinthez képest, és egyelőre a dollárral szemben is hasonló minimális forint erősödést látunk. Valószínűleg a devizapiacon is inkább alacsony lesz a likviditás a következő napokban és a héten, tehát nem számítunk nagyon jelentős trendekre.
Beke Károly portfólió, köszönjük szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A 2025 évelei összeghez képest jövőre megduplázódik a családi kedvezményként igénybe vehető összeg. Január 1-től nem csak a családi adókedvezmény emelkedik, illetve lép a 30 év alatti édesanyák teljes SZIA mentessége, és a 40 év alatti két gyermekes anyák is belépnek az SZIA mentes körbe. Mondtál az Inforádiónak a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs vezetője, Lincmayer Szilvia, akivel Sipos Ildikó beszélt.
2026. január 1-től jön a dupla családi adókedvezmény, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy 2026. január 1-től egy gyermek után már havonta nettó 20 ezer forintnyi adóval számolhatnak az egygyermekes családok, a kétgyermekes családok összesen 80 ezer forinttal számolhatnak havonta, gyermekenként 40 ezer forinttal, és a három vagy több gyermekes családoknál pedig gyermekenként 66 ezer forint lesz a családi kedvezmény összege. Amit még érdemes tudni, hogy a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos eltartottak után is duplázódott az összeg, ők havi nettó 20 ezer forinttal többet kaphatnak.
Van-e valamilyen adminisztratív tennivalója azoknak, akik igénybe szeretnék venni a családi adókedvezményt?
Jó hír az is, hogy 2026-tól az adóadminisztráció is csökken, és ez érinti a családokat is. Egyrészt azoknak az édesanyáknak, akiknek jár az SZIA mentesség, és ugye 2026. január 1-től már a két gyermekes anyák is bekerülnek ebbe a körbe, nekik nem kell két külön adóelőleg nyilatkozatot leadni, hanem lesz egy összevont adóelőleg nyilatkozat, mondhatnám azt, hogy ez az all-in, amiben egyben lehet nyilatkozni az anyakedvezményről és a családi kedvezményről is. Nem kell két nyilatkozat, elég egy. Ugye ez az adóelőleg nyilatkozat, ez szolgál arra, hogyha valaki már a januári fizetését is szeretné úgy megkapni, hogy abban az összes kedvezmény érvényesüljön, akkor ez az a nyilatkozat, amit mindenféleképpen ki kell tölteni. Ezek a nyilatkozatok 2026. január 1-én a NAV honlapján már elérhetőek lesznek. Mindig mondjuk, hogy a legegyszerűbb online, mert úgy nem kell semmit aláírni, nem kell tollal kitölteni semmit. Ez az online nyomtatvány kitöltő alkalmazás a honlapunkon az első csempéről két kattintással elérhető. Az adatok azok fönt vannak, amiket a NAV ismer, csak a többit kell kitölteni és be kell küldeni. Aki viszont ragaszkodik a régi módszerhez, vagy már azt szokta meg, azt is lehet. A munkáltatónál írásban lehet nyilatkozni, ott a munkáltatónál kell leadni az adóelőleg nyilatkozatot.
Januártól ugye nem csak a családi adókedvezmény emelkedik, hanem életbe lép a 30 év alatti anyák teljes SZIA-mentessége, illetve még újabb édesanyák lépnek be az SZIA-mentes körbe, konkrétan kikről van szó.
2026. január 1-től kibővül a 4 gyermekeseknek járó, illetve a 3 gyermekeseknek járó örök élet SZIA-mentesség a 2 gyermekesekkel is, de azt most már mindenki tudja, hogy a 2 gyermekes anyáknál a bevezetés lépcsőzetesen történik, és elsőként 2026. január 1-től a 40 év alatti édesanyákat érinti. Ez konkrétan, hogyha valaki épp a határon van, ezt úgy határozza meg a jogszabály, hogy elsőként azok kérhetik a kedvezmény érvényesítését, akik a 40. életévüket 2025. december 31-e után töltik be. A másik kedvező változás az pedig a 30 év alatti édesanyákat illeti. Változnak ugyanis nagyon kedvezően a szabályok. Két dolog változik. Az egyik az az, hogy már nem csak az átlagbérig jár ez a kedvezmény, hanem ugyanúgy, mint az összes édesanyának járó kedvezmény, gyakorlatilag az összes munkával szerzett jövedelem után érvényesíthető, nincsen felső határ, mindegy, hogy ki mennyit keres, minden munkával szerzett jövedelme mentes lesz a személyi jövedelemadó alól. A másik kedvezmény a korábbiakhoz képest, az pedig az, hogy függetlenül attól, hogy mikor született meg a gyermek, ez a kedvezmény minden 30 év alatti édesanyának jár. 2025. december 31-éig azok a 30 év alatti édesanyák vehették igénybe a kedvezményt, akinek 2023. január 1-én vagy azt követően született meg a gyermeke.
Linszmeier Szilviát, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs vezetőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
ben csak nem másfélszer annyi vaddisznó által okozott káresemény történt, mint a korábbi években, az ingatlanokon keletkezett átlagos kárösszeg pedig 40 ezer és 75 ezer forint között mozgott, derül ki a Bank 360 összesítéséből. Egy általános lakásbiztosítás nem terjed ki a vadak, ezen belül is a belterületen utóbbi időben rendszeresen megjelenő vaddisznók okozta károkra, ezért érdemes kiegészítő biztosítást kötni erre a célra is, mondta el a portál pénzügyi szakértője. Vrazsovics Ritát Sipos Ildikó kérdezte.
Az első és legfontosabb szempont az, hogy mindenképpen legyen lakásbiztosítás az ingatlanra, illetve érdemes biztosítani az ingóságokat is, illetve ha van melléképület, ami tartozik még az adott otthonhoz, akkor azt is mindenképpen érdemes biztosítani. A lakásbiztosításoknál alapvetően a vadkár általában kiegészítő szolgáltatásként választható, tehát az alapbiztosítás ezeket nem tartalmazza. Mi az egyik nagy biztosítótól kaptunk vissza egy olyan adatot, hogy a náluk lévő lakásbiztosítások körülbelül 12%-ánál van ilyen kiegészítés, ez körülbelül 100 ezer otthont érint. Ezt a kiegészítést értelemszerűen azoknak érdemes választani, akik olyan területen élnek, ahol ez egy reális probléma lehet, ahol megjelenhetnek az állatok az otthon közelében.
Hogyha valaki köt egy ilyen biztosítást, amely kiterjed a vadkárok okozta kártérítésekre is, akkor mondjuk adott esetben, hogyha a vaddisznók tönkreteszik a kerítését, akkor az ebből eredő kár, tehát a javítás, a kerítés megjavítására is fedezetet nyújthat a biztosítás, vagy mondjuk föl tudják a kertet, tönkreteszik a kertet, akkor ilyenfajta károkat is fedez ez a biztosítás?
Igen, erről van szó, bár szokták javasolni, hogy érdemes megerősíteni a kerítést, de egyébként, hogyha kár tesz benne az állat, és egyébként a biztosítás kiterjed erre a káreseményre, és akkor igen, a biztosító ezeket téríti.
Mennyire szaporodtak meg az ilyen jellegű kárkifizetések? Van erre vonatkozóan adatuk?
Az egyik biztosítótól azt a visszajelzést kaptuk, hogy az elmúlt 3-5 évben vadállatok által okozott károk száma az nagyjából stagnált, viszont két kiugró évet említettek, ebből az egyik a 2022-es volt, illetve az ideje a 2025-ös, és azt írták vissza nekünk, hogy körülbelül másfélszer annyi káresemény történt, mint előtte általában, vagy ami jellemző volt korábban.
Rabzsói Csiritát, a Bank 360 pénzügyi szakértőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Kilenc óra 18 perckor folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Műsorunk második részében egyebek mellett szó lesz arról, hogy olcsóbb lett a kakaó, de a csokoládé árcsökkenésére még várni kell. Természetesen foglalkozunk majd az árfolyamokkal, kapcsoljuk újra szakértőnket.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A kakaó ára ugyan korrigált a korábbi csúcsokhoz képest, de még mindig kétszerese néhány évvel ezelőtti szintjének. Mivel a gyártók jellemzően 6-12 hónapos beszerzési ciklusokkal dolgoznak, a világpiaci ár mérséklődés csak 2026 elején közepén hathat a beszállítói árakra. A Magyar Édességgyártók Szövetségének főtitkára azt mondja, a csokoládé árában ugyanakkor nem várható jelentős csökkenés, mert a késztermék mindössze 20%-át teszi ki a kakaó. Intődi Gáborral Sipos Ildikó készített interjút.
A kakaó árszintje 2025 év elején kb. 12.000 euróról indult itt az európai árutőzsdéken, most jelenleg 6.000 euró körül van, tehát lement a felére. Ettől viszont sajnos nem lehet azt gondolni, hogy a csokoládé ára is majd akkor lemegy a felére, de ennek számos oka van. Az egyik, hogy még a nagyon magas kakaótartalmú csokoládénál se éri el, vagy nem haladja meg a 20%-ot a kakaóköltség. Tehát, hogyha veszünk egy tábla csokoládét, aminek a kakaóköltsége maximum 20%. Ugye, hogyha a kakaó ára lemegy a felére, akkor legjobb esetben ezt a 20%-ot tudja befolyásolni a kakaóár csökkenés, és ez a végső fogyasztói árat, amiben aztán rengeteg minden más van, a feldolgozás, szállítás, csomagolás, marketing és egyéb anyagok, amik benne vannak a csokoládéba, egyéb összetevők. Ezért drasztikusan nem fogja egy ilyen árcsökkenés sem befolyásolni, nem fogja drasztikusan úgymond olcsósítani a csokoládét. A beszerzési ciklusok, azok 6-12 hónapos a kakaó esetében, a kakaó egy nagyon jól tárolható alapanyag, és amikor egy-egy cég úgy látta, hogy most nagyon ugráltak az árak, tehát ez a 12 és 6000 euró azért ez elég távol áll egymástól, hogy most ő beszerez egy nagyobb mennyiséget, teszem azt, hogy vásárolt 8000-9000 euró körül, akkor neki továbbra se 6000 euró lesz a kakó beszerzési ára, hanem ez a 8-9000 egészen addig, amíg ki nem pörgeti a készleteket.
A csokoládé előállításának azért más költségei is vannak nyilvánvalóan, akár hogyha bérköltségekre gondolunk, akár hogyha csomagolási költségekre gondolunk, ezek mennyire számítanak jelentős tételként?
Más költségek viszont emelkedtek, és emelkedő pályán vannak, tipikus például még a szállítási költségek, amik előreláthatóan emelkednek 2026-tól mindenféleképpen. Emelkednek a munkabérek, és a cégeknek fedezniük kell, tartalékot kell képezni előre nem látható költségemelkedésekre, mert ilyen fajta sok, mint ami történt a kópiacon, ez más összetevőkkel is megtörténhet, vagy pedig más költségelemekkel is megtörténhet. Például meg is történt, hogy egy dolgot mondjak, volt egy nagyon drasztikus, csak a cégeket érintő közműdíj emelés nemrég, illetve csomagoló díjaknak is, a csomagolással kapcsolatos díjaknak az emelése is történt viszonylag váratlanul, úgyhogy erre is készülnek a cégek, plusz ugye össze-vissza változnak a valutaárfolyamok is, most a forint nagyon erős, ami szintén egyébként csökkente a beszerzési költségeket, és ez is csak lassan tud átmenni majd a termékárakba. Egyébként arra lehet számítani, és ezt már most karácsonykor is látjuk, hogy úgy tudnak a cégek a legjobban, hogy majd visszaadni a fogyasztóknak a bizonyos ár összetevő csökkenéséből, hogy akcióznak. Inkább továbbra is emelkedő, vagy legalábbis szinten maradó árakra, és több akcióra számítunk 2026-ban.
Intődi Gábort, a Magyar Édességgyártók Szövetségének főtitkárát hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Európai szabadalmi engedélyt kapott a Budapesti Műszaki Egyetem egyik vezetéstechnikai fejlesztése, amely járművek biztonságosabb navigációját teszi majd lehetővé veszélyes közlekedési helyzetekben, mondta az Inforádiónak a BME gépjármű technológiai tanszékének tanszékvezetője. Szalai Zsolttal Sipos Ildikó beszélgetett.
A Műegyetem gépjármű technológia tanszékének a járműdinamika és irányítás kutatócsoportja nemrégiben megkapta azt az Európai Uniós szabadalmat, amit már korábban adtunk be, és ez a szabadalom ez arra vonatkozik, hogy hogyan tudunk autonóm járműirányítással baleseteket elkerülni. A közlekedési baleseteknek, a súlyos és halálos közlekedési baleseteknek a 20-30%-a az arra vezethető vissza, hogy a jármű feletti irányítást a jármű vezető elveszti, és a jármű megcsúszik, és irányíthatatlanná válik. Ezekben az esetekben a mai modern rendszerek azok megpróbálják a járművet mindenképpen a tapadási határon belülre visszahozni, és ott megtalálni valahogy a biztonságos útirányt. A mi szabadalmunk meg arról szól, hogy mi csúszás közben tudjuk átvenni az irányítást a jármű felett, és azáltal, hogy nem csak a tapadási határon belülre szorítkozik a jármű irányítás, hanem mi azt mondjuk ezzel a szabadalommal, hogy a tapadási határon túl, tehát a csúszós területen, a csúszás közben is tudjuk irányítani a járművet, ezzel kiszélesednek azok az útpályák, amiket a járművel be tudunk járni, és így olyan manővereket is végre tudunk hajtani, amiket a hagyományos rendszerekkel nem, és remélhetőleg ezzel baleseteket tudunk elkerülni.
Ugye egyelőre a kutatásuk az önvezető járművek biztonságos közlekedését szolgálja, azért még attól messze vagyunk, hogy önvezető járművek fussanak a hazai utakon. Tudják ezt a fejlesztést hasznosítani majd, ahogy így fogalmazok, az átlagos közlekedésben, tehát önvezető járművek nélkül is?
Igen, igen, tehát ma is vannak olyan vezetéstámogató rendszerek, amely vezetéstámogató rendszerek bizonyos körülmények között a jármű vezetőt támogatják, és önműködő automatikus beavatkozást végeznek. Ilyen rendszerek ezek a menetdinamikai szabályozó rendszerek, és mi azt gondoljuk, meggyőződésünk, hogy ez a most bejegyzett szabadalommal levédett megoldás, ez a menetdinamikai szabályozó rendszerek új generációját jelenti majd, erre nyit egy új útirányt, amikor is nem csak a tapadási határon belül, hanem csúszás közben, tehát akár driftelve is tudjuk a járművet irányítani, és ezzel olyan útpályát, olyan manővert végrehajtani, amit korábban eddig nem lehetett.
A Budapesti Műszaki Egyetem ön által említett tanszékén hány hasonló szabadalmat tudnak elfogadtatni az Európai Unióban?
Nagyon sok kutatási munka előzi meg azt, hogy valamiből egyáltalán felmerüljön az ötlet, hogy szabadalmat lehessen beegyeztetni, és ennek a szabadalom bejegyzésének is az utóbbi időben kezdett felértékelődni a szerepe, és igyekszünk ebben is példát mutatni és élen járni. Tehát évente benyújtunk azért 3 és 5 szabadalom között új ötletet, új megoldást, de az, hogy mondjuk egy Európai Uniós szabadalmat megítéljenek, az azért ritka. Tehát nagyon hosszú folyamat kell ahhoz, 4-5 év is eltelhet addig, amíg egy ilyen szabadalmat megítélnek, és aminek örülünk, hogy ennek a most szóban forgó megoldásnak idén kaptuk meg az Európai Uniós szabadalmi jogát.
Gyakorlatban hogy látja ezt a vezetéstámogató rendszert, mikortól fogják tudni használni majd az autózásban?
Ahhoz, hogy ezt használni lehessen az autózásban, ahhoz még néhány alapfeltételt a jármű rendszereken meg kell változtatni, nevezetesen, hogy ez a szabadalommal védett megoldás, ez nem csak hajtja, meg fékezi a kerekeket, de kormányozza is a járművet. A jelenlegi járművek többsége az még nem alkalmas arra, hogy a járművezető beavatkozása nélkül elfordítsa a kormányt és kormányozza a járművet, viszont a jövő az mindenképpen ebbe az irányba mutat, és akkor akár a járművezetőtől már csak azt várhatjuk el, hogy arra fordítsa a kormányt, amerre szeretne kanyarodni, ha jobbra szeretne kanyarodni, jobbra fordítja a kormányt, és könnyen elképzelhető, hogy a járműkereke eközben balra fog állni, mert úgy kell fordítani a járműkereket, hogy a jármű végül is jobbra forduljon. Tehát ilyen rendszereket még standard módon be kell építeni a járművekbe, és ezeken a rendszereken már alkalmazható ez a megoldásunk, ez az algoritmusunk.
Szalai Zsoltot, a BME gépjármű technológiai tanszékének tanszékvezetőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az üzleti reggeli végén körbepillantunk még egyszer a piacokon. A telefonvonalban itt van velünk ismét Beke Károly, a portfólió elemzője. Köszöntelek újra, szervusz, változott-e a helyzet a budapesti börzén, illetve a forint piacán az elmúlt percekben?
Szia, üdvözlöm ismét a kedves hallgatókat. Jelentős változással nem tudok beszámolni, továbbra is viszonylag nyugodt mederben zajlik a kereskedés. A Bux Index 0,2%-os gyengülésben van most éppen. Az elsősorban az OTP papírjainak köszönhető, melyek 1,3%-kal 34.990 forintra gyengültek. A Magyar Telekom 0,3%-os mínuszban van 1794 forinton. A MOL viszont továbbra is jól tartja magát, 1,2%-kal erősödött 2936 forintra, a Richter pedig 1,5%-os pluszban van, így 9870 forinton áll jelenleg. A forint piacán sincs igazán nagy változás, a reggeli forint erősödés után fokozatosan kezdi elveszíteni ezt az erejét. A magyar deviza most 387 forint 40 fillér környékén jár, az euró jegyzése ez minimális forint erősödést jelent, most már gyakorlatilag stagnálást. A dollárral szemben pedig 329 forintnál járunk most.
Beke Károly portfólió, köszönjük szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.